16 óra.
Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tápai Nóra textil és grafikus művésszel Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Tápai Nórát, textil és grafikus művészt. Ha jól tudom, ön budapesti születésű, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Milyen emlékei vannak ebben az időszakban?
Hát annyira budapesti vagyok, hogy ebben a kerületben éltem, 34 évig itt is születtem, és tulajdonképpen közel van ez a rádió az én lakhelyemhez. Vallásos családban nevelkedtem, és tulajdonképpen, mint ahogy minden gyereknek volt az életében vidámság meg szomorúság. Ha hit oldaláról nézem, akkor azt kell mondanom, hogy gyerekfejjel, bár abban az időben, amikor én voltam gyerek, ez politikailag egy tabu téma volt, mert az 50-es években voltam gyerek, meg a 60-as években, és hitarra járatott az anyukám, ugyanúgy első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, de számomra akkor ez az egész egy nagyon félelemmel teli, korlátokkal teli dolog volt. Mozaikok voltak, amiket nem tudtam összerakni gyerekfejjel, mert én azt gondolom, hogy egy gyerek nem is igazán érti ezt. Szóval ez az egész hit kérdés és vallás kérdése, ez az élet megélésével tisztul le. És arra emlékszem, hogy számomra sok korlátot, félelmet jelentett a vallás, mert mindig a lelkiismeret furdalás, a bűn, mint olyan, a mennyország és a pokol, amit gyerekfejjel nem tudtam elképzelni, és hogyha ezt megkérdeztem akár egy paptól is, akkor elterelő választ adott, szóval igazán nem kaptam választ gyerekfejjel a kérdéseimre, és a lelkiismeret kérdése, például tudom, hogy nevetséges, de lehet, hogy sok gyerek ugyanígy élte meg, hogy ugye gyakorló gyónó áldozó voltam, és nem értettem, hogy miért kell nekem egy idegen papnak elmondani a bűneimet. És akkor az anyukám azt mondta, hogy majd meg fogod látni, hogy lesz egy kegyelmi állapot. És nem volt. De hogy is lehetett volna, hiszen egy gyerek nem tudja, mi az, hogy kegyelmi állapot. Tehát azt gondolom, hogy nyilván elvetették bennem a magot, de ehhez nagyon sok idő kellett, nagyon sok évtized kellett, hogy azzá legyen, amit ma gondolok, és amit ma hiszek, és amit ma érzek, és ahogy cselekszem.
Szüleivel milyen volt a kapcsolat?
Hát nekem elváltak a szüleim. Kicsi voltam, amikor az édesapámtól elvált az anyukám, és de utána nagyon gyorsan férjhez ment újra, és a második apám nevelt föl engem, de tőle is elváltak. És akkor volt egy néhány év szünet, ami számomra nagyon nyomasztó volt és depresszív, és úgy adódott, hogy fölkerestem az édesapámat, és a haláláig nagyon jó kapcsolatot ápoltam vele, mert neki új családja lett, és van egy nagyon aranyos testvérem, és a felesége a mai napig a barátnőm, mert egy nagyon emberséges valaki. És a dolog pikantériája az, hogy tulajdonképpen apukám nagyon korán meghalt, 60 évesen, és az anyukám, még apukám halál előtt meg tudtam szervezni azt, hogy egy hétvégét együtt töltsünk hármasban. És ez nekem egy nagyon jó érzés volt, hogy mindenki nyitottnak mutatkozott rá, és az idő begyógyított bizonyos sebeket, és tulajdonképpen akkor éltem meg azt, hogy milyen az apámmal és az anyámmal eltölteni egy hétvégét.
Ha maga elé képzeli az ifjúkori Tápai Nórát, akkor egy milyen kamasz rajzolódik?
Egy olyan kamasz rajzolódik ki, aki természetesen lázad, de most ne úgy képzelj el, hogy galerikbe jár meg. Alapvetően apám természetét örököltem, és én pont amit anyám hirdetett a valláson keresztül, a számomra egy nehézség volt, egy gúzs. Szóval korlátokat éreztem, és nem értettem. Ráadásul ugye mindig alábecsüljük a gyerekünk szellemi képességét, pedig egy gyerek nagyon érzékeny, és minden rezdülésre figyel. Én elég érzékeny gyerek voltam, és azt gondolom, hogy tiltakoztam az ellen, tehát nem hittem azt, nem akartam elhinni azt, de mivel jó kislány voltam és szófogadó, és természetesen nagyon sokáig anyámat tartottam a piedesztálon, nem hittem azt, hogy ez a hit, meg amiről ő beszél, ez ilyen. Mert akkor nem örülnének az emberek neki. Nem tudta úgy átadni, utólag tudom, ez kritikai megjegyzés, de nem tudta úgy átadni nekem azt, tehát nekem ahhoz meg kellett élnem az életemet, hogy felépítsem magamban a hitemet, és találkozzak az Istennel, és ma már tudom, bizonyossággal. De akkor mindig úgy éreztem, hogy és akkor kicsit úgy éreztem talán, hogy anyu valahogy a képviselője akar lenni az Istennek, de éreztem, hogy ez nem lehet így. Gyerekfejjel én is ugyanúgy örültem, mint más, ugyanúgy szerelmes voltam, mint más, imádtam mindent, ami az élettel kapcsolatos. Persze mindig ott voltak bennem ezek a félszek, meg ezek a bűntudatok, hát ebben szegény anyám nagymester volt, Isten nyugasztalja, hogy... De ugyanakkor ott volt bennem a saját énem, aki azt mondta, hogy ez nem lehet így. És akkor eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy itt most húzunk egy vonalat. És megpróbálok a saját életem szerint, a saját akaratom szerint, érzéseim szerint élni, és nyilván ezek kudarcok, sikerek, újrakezdés, reménykedés, elkeseredés, elengedés, lemondás, életöröm váltották egymást, ahogy az emberek életében ez általában lenni szokott. Arra emlékszem, hogy elkezdtem olvasni, volt egy Károli Bibliánk, és én elkezdtem olvasni gyerekfejjel, ami azt jelenti, hogy mondjuk olyan 13 éves. És elkezdtem olvasni az Ószövetséget, és 70. oldalig jutottam el, emlékszem, és valami olyan zűrzavar és olyan sok volt, hogy én ezt szépen eltettem és félretettem. És aztán kezembe került az ember tragédiája. Na, én úgy éreztem, hogy az a Biblia. Mert abban Madách Imre mindent elmond arról, amit a hitről tudni kell. Az életről. És közérthetően, nem régies nyelvezettel, szóval ezért mondom azt, hogy számomra a költő Pilinszky, vagy József Attila, vagy Németh László, vagy akár most találtam egy nagyon szép idézetet Márai Sándortól, sokkal inkább elmondja azt, amit én érzek, hiszen ő is esendő ember, és ő is végigcsinálta azokat a szenvedéseket. És végül is azt hiszem, hogy leginkább a szenvedésből és a megpróbáltatásból tudja kiérlelni, kilúgozni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát tényleg azt mondják, hogy teher alatt nő a pálma. Tehát igen, van is egy bibliai idézet, ami erről szól, hogy ahhoz sok szenvedést kell elérni, hogy az ember újra reménykedni tudjon és megerősödjön. És tényleg azt gondoltam, hogy a számomra a mozaik darabok, amiket a hittanórán, meg ahogy így gyerekfejjel kaptam ezeket az igéket, én ezt az ember tragédiájában tudtam összerakni. Ott benne volt az ember életének a folyamata, és zseniálisan előrevetíti Madách a jövőt, illetve a most már ez a sajnos a jelen, de végül is egy dolog a lényeg, a szeretet.
Tehát akkor ez az olvasás élmény, ez annyira erős volt, hogy innentől kezdve hogyan változott meg ez a gyermekkori kételkedése?
Tulajdonképpen sokkal közelebb éreztem magam az Istenhez már kamaszként, legalább 18-szor elolvastam, és ma is alapmű számomra az ember tragédiája, tehát bármikor leülök porttörlés közben, és elkezdek olvasni, akkor úgy ott ragadok. Mert nem lehet megunni. Számomra minden benne van, az emberi tulajdonságról, a rossz és a jó küzdelméről. Sokszor mond a sátán is cinikusan, de olyan dolgot, ami sajnos helyén való. És úgy való helyén, nem úgy, hogy el kell fogadnunk, hanem ott van, mert hogy a kettő az együtt él. A fehér és a fekete az együtt él. A jó és a rossz az együtt él, és bennünk van a döntés, hogy mi az, amit folytatunk. Úgyhogy így éreztem. Aztán voltak még olyan profán mondatok, amiket a mai napig is úgy érzek, hogy kísérnek. Minden mellett például nagyapám mindig azt mondta, hogy anyukám, úgy élj, hogy mindig nyugodtan hagyd a fejed a párnára. Ez egy nagyon lényeges mondat volt, ez gyerekkorom óta hiszem. Volt egy olyan másik mondat, hogy ha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet. Vagy például olyan, hogy jobb valamit elveszíteni, mint sohasem birtokolni. Vagy például olyan, hogy ma van az a holnap, amitől tegnap annyira féltél. Lehet, hogy ezek megvannak a Bibliában is másképpen, de ezek számomra olyan mérföldkövek voltak, vagy olyan lelkembe írt idézetek, amik szerint éltem, és élek, és szeretnék továbbra is élni. És ezben benne van az is, ami a lemondásról, az elengedésről, a másik iránti tiszteletről és bizalomról szól, a szeretetről szól, a bátorságról szól, és mindarról, ami a felelősségről, a becsületről, tehát olyan dolgokról szól, ami szerint élnünk kell. És ebben benne van Isten. Most arra érzem azt, már régóta, de nem fiatalon, hogy bennem van, és körülöttem van, és minden napnak megvan az ajándéka. De ezt gyerekfejjel az ember nem tudja. Nem tudja, mi az, hogy kegyelmi állapot, most már tudom, de ehhez meg kellett élnem az életemet.
Mikor és hogyan bontakozott ki a művészet iránti szeretete, illetve hogyan lépett rá az iparművészeti pályára?
Egész korán, 3-4 éves koromban kezdtem el rajzolgatni. Szinte emlékszem már az első napra, amikor rajzoltam, ceruzával emberfejeket rajzoltam. És később rájöttem arra, ezt a pszichológia elaborációnak hívja, hogy azokat a bánataimat, amit gyerekfejjel értek, azokat én kirajzoltam magamból. És ez tökéletes terápia volt, anélkül, hogy én erről tudtam volna. Később tanultam pszichológiát, és helyére kerültek a dolgok, úgymond. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó eszköz volt számomra, hogy minden érzelmemet, negatívot és pozitívot egyaránt mindig a rajzaimban tudtam kidolgozni, kiszabadítani. És úgy folytatódott, hogy hát a gyerek ugye iskolában, általános iskolában is nagyon szerettem rajzolni, jó rajzoló voltam, én voltam mindig az, aki dekorál a táblán, az ünnepeken, vagy úttörőként az ősi naplót nyilván én vittem, és aztán divattervező szerettem volna lenni, és jelentkeztem a képző- és iparművészeti szakközépiskolába a Török Pál utcába, de ott nem volt ilyen szak, textil szak volt, de a textil szakon szőnyeg, tehát ott sokféle dolgot tanultunk, csak épp ruhatervezés nem. Tehát volt ott szövés, nyomotanyag tervezés, batikolás, goblen szövés, tehát szövőszéken tanultunk szőni, és tulajdonképpen ez a 4 év megmutatott egy pár dolgot a textil ágazataiból, de én vágytam volna erre a ruhatervezésre, de valahogy így alakult. És akkor leérettségiztem, egy batik képpel nyertem egy országos első díjat, egy Petőfi centenárium alkalmával 1973-ban, és jelentkeztem a főiskolára. Nem vettek föl. És utólag nézve teljesen jogos, mert éretlen voltam. Hát akkor az ember ezt nem tudja, de utólag látva teljesen éretlen voltam. És akkor elkezdtem járni művész szakkörökbe, Dési Huber Istvánba, ott kialakult egy nagyon jó csapat, alakítottunk egy amatőr művészkört, jártuk művésztelepekre, kiállításokat szerveztünk, és ott egyre jobban belemélyedtem, akkor egy kicsit a textil félrekerült, és egyre jobban belemélyedtem a grafikába, a festménybe, a különböző grafikai ágazatokba, részkarc, hidegtő, monotépia, kollázs, ilyesmik, és annak volt egy hangulat, ami Szentendrére jártunk, és ez a 70-es éveknek a Szentendréje, és a 70-es éveknek az a közege, ami sajnos ma már, és már soha nem lesz. Az a fajta egyformák vagyunk, összetartozunk, van idők egymásra, nincs rivalizálás, szóval csupa olyan dolog, amiért érdemes tagja lenni valamit csoportnak, csinálni valamit, nem csak a fiókomnak, hanem azért csak, hogy megmutassam a társamnak. Közben egy nagyon jó munkahelyem lett, egy kiállítás rendező grafikus, ahol viszont reklámgrafikai munkák voltak, a helyszín állandóan változott, múzeumokban, kiállítóterekben dolgoztunk, voltak saját munkáim, ott is egy nagyon jó csapattal voltunk együtt, úgyhogy azt kell mondjam, hogy a 20-as éveimben csodálatos csapat, két csapatban vettem részt, az egyik az egy képzőművés csapat volt, a másik pedig a munkahelyi. És aztán közben mindig dolgoztam, és közben mindig rajzoltam, mindig készültem valamilyen kiállításra, és nem is akartam hivatásos művész lenni. Közben megismertem a páromat, közben volt egy intermezzo, egy másik kapcsolat, És egyszer csak ott álltam 10 év után, az első felvételimtől számítva 10 év után találkoztam egy fotós emberrel, aki megnézte a munkáimat, és azt mondta, hogy miért nem jelentkezel a főiskolára. És bennem a főiskola is ugyanolyan mumus volt, hogy én oda, hát engem oda nem vesznek fel. És akkor azt mondta, hogy de csak kezdjél el dolgozni. És hát folytattam ugye a rajzkört, kezdtem tanulni, kezdtem rákészülni, és fölvettek. Hát ez egy csodálatos érzés volt, és utólag azt gondolom, hogy ennek így kellett történni, és ez is Istennek az akarata volt. Mert tudta azt, amit én nem, hogy az embert akkor kell oda tenni valahova, amikor már megérett rá. Mert ami kis szeleburdi, vagy szóval hát, hogy nincs tudatában, hogy még nem készült fel, még éretlen gyümölcs. És tényleg akkor tudtam megbecsülni ezt. És nagyon sokat kaptam az alatt a 6 év alatt, és a politika sajnos belejátszott, mert én 89-ben végeztem, és pont a rendszerváltás idejére, amikor a textilipar megszűnt. Tehát tulajdonképpen voltak olyan éveim, amikor nagyon, tulajdonképpen amiért dolgoztam, az úgy nem volt, de közben én már a gyermekemet vártam, és 90-ben meg is született. Közben még voltak apró munkáim, és tulajdonképpen ez is jól jött ki így utólag nézve, hogy ez a szünet, szakmai szünet, amikor azért egy-egy kiállításra készültem és szőttem is, de ez a gyereknevelés. Egyszer azt mondta nekem 18 évesen egy grafikus, hogy választanod kell, vagy a művészet, vagy a család. Az is ijesztő volt számomra, és be kellett látnom, hogy igaza volt. Tehát mindennek megvan a maga ideje. Erre is van, tudom, egy ige. Mindennek megvan a maga ideje. És ez így van. Tehát én akkor háttérbe tettem a munkámat, és csak a gyerek és a család. És nagyon örülök neki, hogy így tettem, mert azt mondhatom, hogy egy olyan embert neveltünk föl a párommal, ebben persze a páromnak oroszlán része van, 38 éve élünk együtt, hogy nem tudtam volna, látom a kollégákon, látom azokon, akik a szakmának éltek, és gyerekük volt. Nagyon kevés az az ember, aki maradéktalanul tudja. Szóval, amikor a gyerek kicsi, akkor egyszer 3 éves, egyszer 5 éves, egyszer 8 éves. Ez az idő sosem jön vissza. A textilt, vagy a munkát, vagy a művészetet, vagy a színészetet, az később is lehet. Nem igaz, hogy nem. Én nekem bebizonyosodott, hogy igen. Én nagyon örülök, hogy úgy választottam, illetve úgy döntöttem, hogy a család az első, és csak akkor csináltam bármi mást, amikor az már a maradék időm volt, vagy tehát amikor már, ami a plusz volt, tehát nem vettem el soha semmit a családtól. És ez így volt jó. Ma 28 éves a fiam, és újra megtalált a munka, és minden munka kegyelmi ajándék. Minden munka. És boldog vagyok, hogy így döntöttem.
Meg lehet azt valahogy fogalmazni, hogy az ön számára mit jelent, hogy így tudja kifejezni magát, tehát hogy a textilművészetben tudja kifejezni magát?
Sokáig úgy éreztem fiatal iparművészként, hogy meg kell felelnem. Anyukám is azt táplálta belém, hogy meg kell felelni, fontos, hogy az emberek szeressenek. És igazából be kell valljam, hogy a legjobb tanítómesterem a párom volt, aki ezeket a félelmeimet szép lassan lenevelte rólam. Megtanított arra, hogy nem szerethet mindenki. Tanulj meg nemet mondani. Tehát nem kell igazodni, találd meg a saját egyéniségedet, és azt csináld, ami tőled jön. És függetlenül attól, hogy ne mindig az elvárások szerint élj. És ez egy nagy könnyebbség volt, mert valójában én is így éreztem, de igazán mellette mertem megtenni. És rájöttem, hogy sokkal boldogabb lettem, és úgy éreztem, hogy az őszintességnél, most az őszintességről beszélünk, ugye nem a naív őszintességről, hanem arról, amikor magamat adom a munkámban vagy bármiben, akkor az sokkal értékesebb. És aztán el lehet dönteni, hogy ez valakinek tetszik vagy nem. Nyilván nem tetszett mindenkinek, mert hála Istennek nem vagyunk egyformák. De számomra fontos az, sokkal inspirálóbb volt, sokkal bátrabb lettem. És úgy tűnik, hogy a munkáim jobbak is lettek azáltal, hogy magamat adom. És tulajdonképpen én minden nap beszélgetek Istennel, ha ezt szabad mondanom, és ennél jobb nincs, hogy ha boldogságért, vagy sikerért, vagy örömért, akkor is megköszönöm, és érzem, ahogy megment, vagy tehát mindenütt ott van ő. De ehhez meg kellett élnem azt az időt, hogy én ezt így kimerhessem mondani. Tehát tulajdonképpen ezt tudom mondani, hogy meg kell élni a jót és a rosszat ahhoz, hogy az ember egyszer csak. Nyilván tenni is kell, anyám ilyeneket is mondott, hogy sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Mondott olyat is, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Igaz. Tehát ahhoz sajnos, vagy nem sajnos, ahhoz tényleg tenni kell az embernek magáért, és akkor jön. De akkor is jön, ha nem tesz, csak nyilván kell tenni. Azt gondolom, hogy ez egy oda-vissza dolog. És azt hiszem, ezt muszáj elmondanom, elmondhatom azokat a igéket, amiket úgy érzek, hogy a zanzája, vagy a lényege annak, amit gondolok a dolgokról. Ez a rómaiaknak írt levélben, a lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez az egyik. A másik korintusiakhoz írt levél. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Aztán van egy olyan is, hogy Lukács, atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ezt ma már biztonsággal tudom, hogy minden úgy van jól. És amikor a rossz történik, az is úgy van jól, csak ezt az ember később látja. És azt szoktam mondani, most már tudom, hogy amikor nagyon a mélyben vagyok, és nagyon sok bánat ér, akkor mindig megpróbálom gondolatban előrevinni magamat egy fél évvel, vagy egy évvel, és onnan nézek vissza erre az időszakra, és akkor látom azt, hogy milyen buta voltam, vagy milyen fölösleges volt aggódni, hiszen a dolgok a helyükre kerülnek. A megoldás megvan, és most ennek itt az ideje, tehát mindennek megvan a maga ideje, a bánatnak is. És az azért kell, hogy tudd értékelni azt, ami utána történik. Vagy a önerődből, vagy Isten erejéből, vagy a kettőtök erejéből, hát valószínűleg a kettőnk erejéből, de lehet, hogy csak Isten erejéből, ezt nem tudom, nem akarok kevének látszani. De úgy érzem, hogy tényleg ez a segíts magadon, az Isten is megsegít, ez nagyon fontos. És ami a lényeg, ezt egy márai idézetben találtam meg, hogy a végén, mindennek a végén életet tényeivel válaszol a kérdésre, amelyet a világ olyan makacson intézett hozzá. Ezek a kérdések így hangzanak. Ki vagy? Mit akartál igazán? Mit tudtál igazán? Mihez voltál hűséges és hűtlen? Mihez vagy és kihez voltál bátor vagy gyáva? Ezek a kérdések, s az ember felel, ahogy tud, őszintén vagy hazugon, de ez nem nagyon fontos. Ami fontos, hogy a végén az egész életével felel. Azt hiszem, hogy ezzel elmondtam azt, amit gondolok a hitről.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Tápai Nóra textil és grafikus művésszel Balogh Bernadett beszélgetett.